Miközben nagy átrendeződés volt a Bloomberg milliárdosok indexében, főleg az első pár helyen, ugye letaszították az első helyről Elon Muskot, de hát erről ugye a tőzsdei árfolyamok tehetnek. Viszont ami feltűnt ebben a listában, vagy ebben a kimutatásban az az, hogy a leggazdagabb orosz üzletemberek vagyona az év eleje óta, tehát igazából egy negyed év alatt 11,5 milliárd dollárral nőtt. Ami hát azért, ha az ember figyelembe veszi, hogy Oroszországgal szemben komolynak szánt szankciók vannak életben, kicsit furcsa, hogy így pörög számukra a biznisz. Emögött mi van?
Nyersanyagok. Tehát rövid válasz az, hogy mögött a nyersanyagok vannak. A nyersanyag piac a háború kirobbanása óta, sőt, mellette is szárnyal, és ha a listán lévő leggazdagabb oroszoknak a túlnyomó többsége valamilyen nyersanyagban utazik, nyersanyag kitermelésért felel, és ezzel igazából az ő vagyona biztosítva van. Még annak ellenére is, hogy vannak szankciók, vannak vámok bizonyos termékekre, bizonyos országok, az Egyesült Államok is ugye vámokat léptettek életbe az elmúlt években. Ennek ellenére az áru, a végtermék, ha van rá kereslet, akkor megtalálja a maga útját. Oroszország sok szempontból, sok nyersanyag szempontjából a világ legnagyobb kitermelője, és ugye a privatizáció korszakában, a 90-es években az orosz gyártókapacitásokhoz, nyersanyag lelőhelyekhez hozzájutott orosz vállalkozók azóta is szárnyalnak és növelik vagyonokat. Ugye ezen a Bloomberges 500-as listán 21 orosz került fel, még ukránok közül csak egyetlen egy van az 500. helyen, Rinat Akhmetov, ő is sokat bukott az elmúlt időszakban, de az ukrán üzletemberek a háború következtében gyakorlatilag elveszítették a pozíciójukat, az oroszok pedig növelték, vagy ugye még újabb orosz oligarchák, vagy hát milliárdosok is felkerültek erre a listára.
Az világos, hogy ebben a legtöbben a nyersanyag oldalról jönnek, viszont az feltűnt, hogy az egyik, az például egy gyártó, ráadásul acélgyáros, ő majdnem 2,5 milliárd dollárt bukott az elmúlt fél évben. Emögött mi lehet?
Hát ugye ezek változnak, ezek az összegek. Valóban, hogyha megnézzük a 21 felsorolt embert, vannak, akik többen is buktak vagyonélemeket, vannak, akik növelték a vagyonukat, de ugye tőzsdei mozgásokról van szó nagy részt. A nyersanyagok piaci ára is lehet, hogy egyik héten pozitív irányba fordul, másik héten negatív irányba fordul, tehát lehet, hogy azok, akik mondjuk havi alapon, vagy akár éves alapon elveszítették, vagy vesztettek vagyont, lehet, hogy egy évvel később nagyban növelni tudják a vagyonokat. De ugye emögött lehetnek piaci átrendeződések is, tehát lehet, hogy Oroszországon belül is, vagy világpiacon bizonyos érdekeltségeket megpróbálják kiszorítani, vagy a helyi elemek, vagy ugye Oroszországon belül, tehát ugye például ezen a milliárdos listán több acél nyersanyagokkal foglalkozó milliárdos is van. Az egyik jelentősen növelte a vagyonát, a másik vagyona csökkent, tehát lehet, hogy emögött például ilyen jellegű piaci átrendeződések, piaci verseny is állhat, hogy az egyik a másikat megpróbálta kiszorítani.
Na és ebben mennyire van benne a legbefolyásosabb és leggazdagabb orosz, aki tulajdonképpen ez az egész háborút elindította? Tehát ő mondjuk mennyire mondja meg, hogy éppen most ki szállít a harckocsi gyáraknak acélt?
Hát ez jó kérdés, nyilván ilyen jellegű szerződések nem nyilvánosak. Van egy erőteljes állami összefonódás a leggazdagabb orosz milliárdosok és az állam között. Eleve a legtöbben a lényegében az állami politika eliteknek köszönhetik a vagyonukat, hogy a privatizáció időszakában, a 90-es években alacsony áron vitatott belsőben hozzájutottak ezekhez a kapacitásokhoz, vagy nyersanyaglelőhelyekhez. Tehát el vannak köteleződve az állam irányába, és látni kell, hogy például bizonyos cégek bizonyos társadalmi projekteket is visznek, mondjuk bizonyos médiumokat birtokolnak, és ezzel segítenek az államnak. Tehát biztos vagyok benne, hogy azok a cégek, amelyek nyersanyag termeléssel foglalkoznak, azok masszívan benne vannak egyébként az orosz védelmi iparban, az orosz védelmi ipar számára történő szállításokban is, miközben ezeket a nyersanyagokat külföldre is exportálnak. Tehát itt azért van egy mindenképpen fixálható, hogy van egy erős és szoros összefonódás az állam és az üzletemberek között.
Na most ezek között, az emberek között hányan strómanok? Tehát van-e erről bármilyen, akárcsak ilyen vélt lista, hogy mondjuk esetleg akár személyesen Vlagyimir Putyinnak a vagyonát kezelik ezekben a hatalmas cégekben, vagy céghálókban, mert egyik sem egyetlen céget tulajdonol.
Hát az említett, hogy ezen a listán lévő orosz oligarchák között így egyértelműen egyikre sem bizonyítható, hogy a Putyinnak a pénztárcája lenne, hiszen ezek mind olyan, vagy jelentős részben olyan üzletemberek, akik még a 90-es években, tehát még Vlagyimir Putyin hatalomra kerülése előtt szerezték a vagyonukat. Gyakorlatilag mindannyian, akik nyerságokkal foglalkoznak, azok a privatizációs időszakban 91, 92, 93, 94-ben jutottak hozzá ezekhez a vagyoni elemekhez, és utána bővítették tovább a saját birodalmukat. Ugyanakkor azért azt is fontos elmondani, hogy Oroszországban, ahogy említette, van egy szoros összefonódás az állam és a vállalkozói szféra, vagy oligarchák között, és hogyha valamilyen, nevezik úgy, hogy kérés érkezik az irányokba, akkor azt teljesítik. Tehát például vannak arra vonatkozó nyomozások, mondjuk információk, hát Alexej Navalnyi csapatának is volt egy ilyen nagy hírverést kapott anyaga, amely arról szólt, hogy a Szocsi mellett található, hatalmas birtokon található palota, az valójában Vlagyimir Putyinhoz tartozik. Papíron egyébként ez valamilyen rekreációs jellegű központ, de hogy egyértelműen Vlagyimir Putyin számára készült, és ezt az építkezést, ezt orosz oligarchák finanszírozták meg Vlagyimir Putyinnak. Tehát véletlenül érkezett egy kérés, hogy Vlagyimir Putyin ezt szeretné. Nyilván itt egyértelműen nem lehet bizonyítani, hogy ez így is van. Ezek nagy rész feltételezések, de jó eséllyel igaz, amit megpróbáltak ugye bemutatni. És ilyen révén van összefonódás, és mondok egy másik példát. Roman Abramovics régebben, a 2000-es években az egyik leggazdagabb orosz oligarha volt. Azóta azért vagyonának egy jelentős részét elveszítette, és a vagyonának az egyik jelentős elemét a Szibur nyert képezte. Ez egy orosz olajipari vállalat volt. Nos, a 2005 környékén jött egy kérés Abramovics irányába, hogy arról az időszakról beszélünk, amikor Berezovszkijnak, egy másik oligarchának menekülnie kellett, mert szembe helyezkedett Vlagyimir Putyinnal, illetve Fodorkovszkij pedig börtönbe került, hogy egy másik orosz olajmágnás, vagy orosz oligarcha. De minden esetre Abramovicsot szembesítették azzal a ténnyel, hogy vagy eladja az államnak a Szibur nyerset, vagy esetleg más következményei lesznek ennek, és hát Abramovics nem sokat vacilált ezen, és a Szibur nyert azóta a Gazprom tulajdonába került, Gazpromnak a Gazprom nyert nevű leányvállalatát képezi, és évről évre növeli a vagyont, tehát minden esetre ez is mutatja azt, hogyha kell, akkor az orosz oligarchák kiállnak a hatalom mellett, mert hosszú távon így tudják biztosítani a kapcsolataik révén a vagyoni gyarapodásokat, és azt, hogy őket békén hagyják.
Nem feled szabad, csak pont az előbb jutott eszembe, hogy tulajdonképpen mindegyik annak is köszönheti azt, hogy még rajta lehet ezen a listán, hogy valószínű jó kapcsolatokat ápol a legfőbb orosz vezetővel, hiszen pont azok a nevek, akiket felsoroltál itt az elmúlt évtizedekben, vagy az elmúlt években, elég gyorsan eltűntek a süllyesztőben abban a pillanatban, hogy ellent mondtak neki.
Így van, tehát így van. Akik szembe helyezkedtek a hatalommal, azok vagy börtönbe kerültek, vagy külföldre emigráltak, sőt bizonyos esetekben gyanús körülmények között még életüket is vesztették, és Berezovszkij hát elvileg öngyilkos lett, de bizonyos körülmények arra utalnak, hogy nem biztos, hogy igen, hogy egyértelműen öngyilkosság volt a háttérben. Nyilván most ezek csak ilyen összeesküvés elméletek kategória, de vannak így gyanús körülmények.
Belét fődött, amit a szót mondtad, hogy van még egy aspektusa ennek a történetnek, azt még mindenképpen meghallgatnám.
Igen, van még egy aspektusa ennek a történetnek, az pedig az, hogy a 2022-es orosz agresszió után, és a nyugat által bevezetett szankciók után ezek az orosz vállalkozók, oligarchák mire kényszerültek. Tehát nyilván az ő mozgásterük rendkívüli módon leszűkült, és azt gondolom, hogy itt a nyugat egy nagy hibát vétett, mégpedig azzal, hogy nem csak az orosz állami vállalatokat szankcionálta, nem csak azokkal a hivatalnokokkal szemben vezettek be korlátozó szankciókat, akik mondjuk részt vettek az orosz agresszióban Ukrajnával szemben, hanem gyakorlatilag a legnagyobb orosz milliárdosokat, a legnagyobb orosz üzleti köröket szankciós listára helyezték, pusztán abból a gondolatból, hogy mivel ők nagyok, Oroszországon belül ugye a legnagyobb cégekről, a legnagyobb cégcsoportokról van szó, akkor a bevételeik és az adózásuk révén finanszírozzák az orosz államot, vagyis ha ezeket a vállalatokat szankcionálják, akkor azok csökkenteni fogják az orosz állami bevételeket. Csak hogy a probléma ugye azzal van, hogy ezek a vállalkozók, miután elveszítették a külső kapcsolataikat, a külső lábukat, tehát mondjuk a külföldi vagyonokat befagyasztották, szankciós listára tették őket azzal, hogy nem tudnak kiutazni az országból, legalábbis a nyugati országokba. Tehát, hogy ezzel rákényszerítették ezeket az embereket, hogy álljanak be teljes mellszélességgel a jelenlegi hatalom mellé, mert csak a jelenlegi hatalom tudja biztosítani számukra a túlélésüket, a gazdasági túlélésüket, hiszen ha a nyugaton be van fogyasztva a vagyonok számukra, nincs más opció, nem tudnak. Ha felszólalnak a háborúval szemben, akkor Oroszországon belül is elveszítenek mindent, és még el se tudják hagyni az országot a nyugat irányába, mert az ottani külföldi vagyonok is be van fogyasztva. Tehát azt gondolom, hogy ez egy hibás lépés volt, mert rá kényszerítették ezeket az üzleti köröket, hogy teljesen váljanak Vladimir Putyin mögé, és Vladimir Putyin ezt viszont meghálálta. Mert azok a nyugati vállalatok, amelyek aztán kivonultak Oroszországból, az orosz üzleti köröket ezekkel hálálták meg. Tehát nagyon olcsón juthattak hozzá azokhoz a vagyoni elemekhez, amelyekre korábban nyugati cégek rendelkeztek. Tehát gyakorlatilag fillérekért tudták felvásárolni azokat a gyártókapacitásokat, azokat a vállalatokat, amelyek ugye korábban külföldi nyugati kézben voltak, és az orosz állam gyakorlatilag így tárpótolta őket a kieső európai országokban lévő vagyoni elemeikért. Tehát, hogyha ti, mondta Vladimir Putyin, ti azzal büntetitek az orosz nemzeti vállalkozókat, hogy befagyasztjátok a vagyonokat, ők pedig kiállnak mellettem, akkor én viszont azzal hálálom meg az ő lojalitásukat, hogy Oroszországon belül új lehetőségekhez juttatom őket, és például a nyugati cégek által hagyott vagyoni elemeket átjátszom hozzájuk. Tehát ez ilyen szempontból ugyancsak hozzájárult ezeknek az orosz üzleti köröknek a meggazdagodásához.
Az elmúlt percekben Anton Benderzsevszkijt hallották, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját, akivel Lakatos László beszélgetett.